Sziasztok, ez itt a DevTest 79. adása, ma velünk van Róka, Ádám, Lali
és Edu.
Ez a podcast nem jöhetett volna létre a SivaForce támogatása nélkül, ti is tudtak minket támogatni egy vagy több megosztással Facebookon vagy Twitteren.
És csatlakozzatok a Facebook csoportunkhoz, amit DevTest Podcast néven találtok meg. Itt megosztunk az adással kapcsolatos érdekességeket, kiegészítéseket.
Mi a frontend és a backend fejlesztésükről, agilitásról és a fejlesztői munkával kapcsolatos dolgokról szoktunk beszélni.
Miről lesz szó a mai adásban?
A Webpack 5, Byte, a Vue 3 és Node.js-es logokról.
Szóval akkor a heti legfontosabb hírünk, Edunak a kezéről lekerült a kötés, gyógyulóban van.
Mi volt a baj vele?
El volt törve, de Edu így már kötetlen kezet kapott.
Igen.
Elég sok mindenben.
Szóval a Webpack 5. Mit hoz nekünk?
Igazából ez az elmúlt két év fejlesztése és breaking change-einek kijavítása volt. Eléggé hosszadalmasan taglalják, hogy mit változtattak bennem, viszont azt is mindenképp megmondják, hogy tele van breaking change-ekkel, illetve deprecated kódokkal, ellenben ez még kijelentették, hogy nem bug free, és hogy productionben használni nem a legegészségesebb még.
Na jó, de hogy mi az a legfontosabb feature, ami miatt érdemes feltenni? Gondolom a breaking change miatt az ember nem rakja fel.
Az ötös.
Az ötös szám.
Igen.
Az mindenképp egy nyerő dolog.
A named chunk ID-k, module federation, JSON modulok, import meta, asset modules, native worker supportok, URIK, async modulok, externálok, illetve az új Node.js ökoszisztéma feature-ei, például a resolving is kikerült, ha jól tudom.
Meg kisebb a bundle méret, a jobb a cache-elés, meg azt ígérnek, hogy gyorsabb lesz is maga a build-elés.
Én arra lennék kíváncsi, hogy a config mérete az, illetve nem a config mérete, hanem a config egyszerűsége az javult-e? Vagy pedig még mindig olyan pilóta vizsga kell hozzá?
Én egyébként elég erősen arra szavazok még, hogy pilóta vizsgához kötik, illetve három diplomához. Ez azért érdekes, mert pont ezen a héten volt Rókával egy nagyon jó kis egyeztetésünk egy Webpack config kapcsán, ami jó sok szenvedéssel járt. Ettől függetlenül remélem, hogy idővel majd újra meg tudom találni azt a kódot, illetve hogyha megtaláltam, akkor át tudom írni egy olyan verzióra Webpackből, ami sokkal kisebb lesz. Szeretném hozzátenni azért, hogy ez egy Vue.config.js file volt, ugye, ami Webpacken alapul, de ettől függetlenül én nagyon bízom a Byte-ban és az új képességeiben, ami majd jönni fog.
Akkor térjünk is át erre. Mi ez a Byte?
Korábbi adásokban beszéltünk egy olyan toolról, amelyiknek a neve az Sbuild, ami a Go alapú, és a Byte ez pont erre ráépül a fejlesztés közben, és a productionre ő használ a rollupot. És ugye az Sbuildnek az egyik előnye, hogy ő sokkal gyorsabb, mint bármilyen más ISS vagy Node.js-es build-elős tool, és ezért a fejlesztés közben sokkal gyorsabb tud lenni, és ez az egyik pro ennek a Byte-nak.
A sokkal gyorsabb az mit jelent? Percekről, másodpercekre, vagy mit jelent?
Hát, hogyha számosítani kell, akkor vegyük kiindulási pontnak az ES-buildet, ami legyen az egyszeres gyorsaság. Ez azt jelenti, hogy a Webpack 4 ettől 113-szor lassabb, a Webpack 5 ellenben 173-szor lassabb. Ez számokra lebontva egy 5,81 megabites file kapcsán, ez ES-build alapján 0,37 másodperc, míg Webpack 4-nél 41,91, ellenben Webpack 5-nél pedig 63,83.
Na hát ez jelentős, tehát egy perc helyett tized másodpercek.
Így van.
És ami elég érdekes dolog történt az ES-build-el azóta, amikor beszéltünk utoljára róla, az, hogy a GitHub-on már 14 000 csillag kapott, és a leírásban eltűnt, hogy ez még ilyen experimentális dolog lenne, és inkább ilyen aktív fejlesztés alatt van már. Még az is, hogy van használva egy ilyen a Vue-n belül, az is szerintem egy eléggé jó jel.
Igen, hiszen hogyha a Vue az egyik legnagyobb keretrendszer használja, akkor onnantól kezdve valószínűleg elkezdenek majd jönni a különböző commitok más open source emberektől, open source-ban fejlesztő emberektől, hiszen ugye Hacktoberfest is van, és ha jól tudom, az ES-build is aktívan részt vesz ebben. Egyébként jelen álláspont szerint 11 darab pull request van csak az egész ES-build-ben, ellenben már van, ha jól tudom, 52 merged, tehát nagyon szépen lassan megindul majd ez a fejlesztési idény, és szerintem nagyon jó úton halad.
És visszatérve a Byte tool-ra, igazából kb. Minden tud, ami kell a lokál fejlesztésre, vagy ilyen bármilyen projekt fejlesztéshez, tehát a hot reload, TypeScript is támogatja a CSS modulokat is, PostCSS, JSX-et, WebAssembly, Inline Web Workers, HTTPS és HTTP2, szóval elég ilyen becsomagolt túlnak néz ki.
Engedjetek meg egy költői kérdést itt útközben, vagy nem feltétlenül kell válaszolnotok rá, de miért született megint egy új bundler, vagy egy ilyen csomagoló? Tehát hogyha tudják, hogy mi okozza a lassúságát a jelenlegieknek, akkor miért nem azt javítják ki, hiszen open source?
Azt javították ki, tehát a JavaScript-et cserélték ki benne, hogy nem JavaScript-tel buildelünk JavaScript-et.
Hát de akkor miért kell ehhez egy külön rendszer? Miért nem akkor azt mondták, hogy ha ez mondjuk egy-egybe Webpack 4, akkor a Webpack köt az most már mondjuk Go-ra épül, vagy valami hasonlóra. Hát szokták ezt csinálni, a Facebook is megírta saját magának a PHP-t akkoriba.
Igen, egyrészt igen, másrészt egy JavaScript-es fejlesztői közösség az valószínűleg JavaScript-ben szeretne kódolni. Tehát egy Webpack plugin az jó eséllyel inkább fog elkészülni JavaScript-ben, mint bármilyen más nyelvben. Persze arra van lehetőség, hogy más nyelven készítsd el, hiszen a Node-hoz is tudsz csatolni natív illesztésű kódokat, tehát akár C-sharpban is kódolhatsz, és nyilván valószínűleg gyorsabb lesz, mint hogyha JavaScript-ben csinálnád meg.
Jó, ezt el tudom fogadni.
Egy JavaScript-es közösség JavaScript-tel fog kódolni.
És ami nagyon fontos, a sbuild-hez nem kell telepíteni semmi, tehát elég csak, hogy így npmi sbuild, vagy -g-vel, hogy globálisan, és a vitet is ugyanúgy elég felrakni npm-mel globálisan, tehát nem kell semmi plusz extra függőség hozzá, hogy ez működjön. Vagy legalábbis leírás szerint.
Szóval, az előző adásokban már említettük, hogy szeretnénk beszélni a Vue 3-ról, és most el is érkezett az alkalom erre. Egyébként a White az erősen kapcsolódik a Vue 3-hoz, hiszen ugyanaz az alkotójuk, és mostani Vue 3-as alkalmazást már tudtok inicializálni White-al alapból, hiszen npm init white app-pal ugyanúgy működik minden, mint hogy egy régi Vue CLI-t használtunk volna. Egyébként a Vue CLI-ban is benne van az, hogy Vue 3-at tudsz inicializálni, de ez egy nagyon jó kis visszafelé kompatibilitási rendszer jelenleg. Milyen breaking change-ekről tudunk beszélni Vue 3 kapcsán, Edu?
Hát szerintem a legfontosabb az, hogy bekerült a Composition API, az szerintem az a legnagyobb breaking change, tehát hogy igazából most már az összes business logika más, hogy máshol fog történni. Tehát eddig volt az Options API, most már a Composition API-ba lesz.
Teleport, Fragments, Emit, Create Renderer, SFC Component API Syntax, Sugar Script Setup, SFC State Driven, CSS Variables, Style Wars, SFC Style, Style Scope can now include global rules or rules that target only slotted content.
Ez most megint olyan, mintha felolvastad volna a tárgymutatót egy könyv végéről.
Igen, de hogy ezek mit jelentenek? Tehát, hogy miért érdemes nekem átváltanom Vue 3-ra?
Jelen álláspont szerint egyébként a gyorsaságon kívül, hogyha nem szeretnél semmilyen új funkciót használni, és meg vagy elégedve a jelenlegi kódoddal és kódod minőségével, akkor nem szükséges átváltanod Vue 3-ra.
Akkor ez azt is jelenti, hogy nincs is breaking change?
Visszafelé kompatibilis az egész Vue de 3 hát a Vue 2-vel. Nincs breaking change.
Na hát ez a legjobb hír.
Hát igazából, ami még szerintem breaking change az, hogy moduláris lett a Vue, tehát hogy neked, ha van szükség valamelyik feature-hez, akkor ez elég csak külön behúzni, tehát nem kell az egész Vue-t behúzni, ha jó értettem a dokumentációból.
Ilyen, ehhez külön is kell telepítened behúzod. Egy NPM csomagot? Vagy egy extra dependencia?
Nem. Ez csak, amikor feltelepítesz a Vue-t, akkor ez már benne lesz, csak ott külön kell, tehát hogy mondjuk a Computed-t szeretnéd használni, vagy reaktív változókat, akkor ezt külön-külön be kell húzni azokat.
Hát ez eléggé breaking change-nek tűnik.
Tehát abban nincs breaking change, hogyha az options, a régi API-t szeretnéd használni az SFC-ben Vue 3 alatt. Kivéve egyébként képeznek az Events API és stb. Társai, amiket egy third party tool-lal meg tudsz oldani. Tehát ilyenek vannak minor change-ek, hogy a destroyed az át lett nevezve unmounted-ra, a before destroy, before unmount-ra. Ettől függetlenül viszont ugye a maga a component API az még ugyanaz maradt.
Egy kicsit közelednek ezekkel a composition API-val a React-nek a hookjai felé. Ez egy nagyon szép válasz volt tőlük.
És hogyha én most kezdenék használni egy új projekten Vue-t, akkor mi az, ami miatt érdemes a hármast inkább választanom, mint a kettest? Azon kívül, hogy nagyobb szám, és akkor biztos, hogy jobb.
Én nekem személyes tapasztalatom az, hogyha React-es világból jössz, és ott mondjuk már hookokat használsz egy ideje, akkor a Composition API az egészen meglepően hasonló lesz ahhoz képest. A reaktív az a use state-nek megfelel teljes módon, akkor a before unmount, meg a unactivated az a use effect-nek megfelel. Ezekben nagyon szép párhuzamokat lehet látni, és egész jól összepasszintható a kettő. Talán ott könnyebben át lehet migrálni a egyik nyelvből a másikba, vagy egyik frameworkből a másikba.
Ami amúgy szerintem kicsit félrevezető tud lenni, az, hogy még mindig a Vue 3 támogatja a datát, meg egyéb más ilyen komponens részéket, és például bekerülte a Composition API-be egy ilyen setup függvény, amelyikben igazából minden business logika történik, és például az a data, vagy a computed property már nem elérhető. És szerintem pont ez tud zavaró lenni, hogy most hol kell definiálni a változókat, meg ilyenek.
Hát ez teljesen analóg a React-féle functional component mellett. Ott is az van, hogyha nem akarsz class komponenst, akkor létrehozol egy függvényt, és abba pakolászod bele a húkokat, ott definiálod a lokális változókat. Ettől függetlenül, hogyha valamilyen logikát ki tudsz emelni, ami nem belső változóval, nem egy belső változótól függ, vagy nincsen összekötve azzal, akkor ugyanúgy kirakhatod onnan, de az egész logika, ami egy komponenshez tartozik, az mind benne van egy darab scriptbe, egy darab setup függvénybe.
Hát mondjuk a React-ban is az érdekes volt, amikor van egy functional komponens és nem functional komponens, és szerintem a kezdőknek pont az a problémájuk, hogy nehéz eldönteni, hogy most melyik kell használni.
Én azt mondanám, hogyha valaki el akarja kerülni a diszekkel való mahinálást, akkor nézz a funkcionális oldalt, a functional komponenseket, mind a React-be, mind a Vue-ba. Hogyha nem baj neki a disz, hogyha inkább OP irányba szeret foglalkozni, és nem gond neki a diszekkel való zsonglőrködés, akkor meg ott van a másik megoldás, a régebbi módszer.
És amúgy a setup függvényben van kettő paraméter, a props meg a context, ami elérhető azon belül. Tehát a többi más, az nem. És nyilván nincs ott a this, ahogy mondtad te is. Az, aki új, akkor nyilván, hogy ő fog Vue 3-mal kezdeni, tehát hogy nincs sok értelme a Vue 2-essel. Ha kivéve, ha van sok már létező projekt, ami megvan írva a Vue 2-essel, amúgy miért nem? Minden új, minden hype-os, az mindig jó.
Szóval én erre azt tudom mondani, Edu, hogy szerintem még nagyon sok olyan tananyag nem készült el a Vue 3-hoz, ami a Vue 2-höz már létezik. Tehát innentől kezdve, hogyha tutoriálokat szeretnél követni, és screencastokat szeretnél nézni, akkor mindenképp szükséges lesz neked az, hogy Vue 2-t használj még egy jó darabig.
Én szerintem ez egy ilyenfajta kérdés, mintha amikor kijön egy újabb iPhone, és az a kérdés, hogy kell-e váltani az új iPhone-ra, vagy nem. Tehát kb. Ugyanaz.
Na jó, hát ott a fanatikusok azok sorba állnak érte, akkor is, hogyha nem lehet tudni, hogy lesz-e egyáltalán, vagy hogy mi lesz.
Meg körülbelül 2 év múlva kivonják a régi iPhone-nak a támogatását.
Hát ott nem állunk sorba.
Dehogy nem, hát a React húkokat direkt megmondták a bemutató napján, amikor bemutatta az egyik emberke az előadáson, hogy azt igenis még ne kezdj el mindenki átírni a saját meglévő React kódját ezekre a React húkokra, akkor is, hogyha baromi jól néz ki, hanem még csak teszteljék, aztán mondják a feedbackeket, és a feedbackek alapján alakítanak rajta. Ami a valóságban történt, mindenki átírta a kódját, és nagyon örült az új húkos apinak.
Még pont azért van a Babel, hogy lehessen már használni az új feature-eket. Szerintem ilyen még...
A Babel az nem ad választ arra, hogy a adott lib vagy adott framework az hogyan...
Nem, csak azt mondtad, hogy már sorba állnak. Tehát a Babel-el pont már sorba állnak, mert várnak az új feature-eket, ami még nem jöttek ki. Még arra kell egy ilyen Babel a keretrendszerekre.
Na jó, de azt már megkaptad. Tehát így kicsit így csántít a sorban állás, de értelek.
De ez így nagyon jó, mert én se tudok összehasonlítást mondani a 2-es és a 3-as között, mert én 3-assal kezdtem. Ti meg 2-est használtok valószínű, és még nem használtátok a 3-ast.
Hát igazából nekem tetszett a 2-esben maga az Options API, mert így kicsit jobban lehetett strukturálni a kódot. Most a Composition API-vel kicsit más lehetőségek vannak, vagy kicsit máshogy kell strukturálni, és kicsit több szabadság van a struktúrában, így nagyon nehéz kezelni az, hogy a kód az egységes legyen, vagy kicsit nehezebb. De ez szerintem csak szokás kérdés.
Kollégám említett meg akkoriban egy olyan félelmet ezekkel akár a Composition API-val, akár a React-nek a hookjaival kapcsolatban, hogy eddig még ki lehetett emelni valamennyire a logikát, ő a Recompose csomaggal választotta el a különböző extra csatolt funkcionalitásokat, hogy először megcsinálta a komponenst, és aztán aggatott rá funkcionalitást a Recompose-zal, és mondta, hogy most a húkokkal minden bekerült egy darab függvényen belül, és hogy fél attól, hogy vagy neki úgy elsőre ijesztő volt, hogy most mindent egy helyre kell írni, és hogy nem lehet szeparálni a kódot, de én úgy gondolom, hogy azt megint csak meg lehet ügyesen oldani.
De mivel ott nincs a this, ezzel szerintem pont sokkal egyszerűbb kiszervezni a kódot több fájlra. Mert eddig, ha a this-re volt szükség, akkor csak az egyik leggyakori megoldás volt a mixinek. Most már nem kell egy mixint használni rá, hanem kiszedni külön fájlba, azt ennyi, behúzni és használni. Amúgy, ami szerintem elég jó feature, ami talán a React-nál volt, erősítsd meg, Lali, a teleport. Azt lehet csinálni, hogy egy komponens nem oda renderelni a DOM-ba, ahol most éppen van, hanem másik helyre. Például, ha a modál kell, hogy a body végén legyen mindig, és nem ott, ahol éppen most van a gomb, mondjuk a valami sok-sok div közepén, és így a teleporttal ezt pont lehet megoldani. És akkor az összes modál, hogyha több modál is lesz az abban, akkor azok mind fognak mondjuk bekerülni oda, ahova beállítasz, és például azt lehet beállítani, hogy a body végére.
Tisztázzuk, hogy ettől függetlenül ez a teleport, ez nem egy új keletű dolog, hiszen ez Portal View néven már létezett. View 2 kompatibilitás móddal is. És
hát én egyelőre csak slotokat használtam, úgyhogy nekem még az is újdonság, nekem még kísérleteznem kell ezekkel, én sorra fedezem fel a újdonságokat.
Lehet, hogy együtt kellene ezeket felfedeznünk. Elgondolkodható, hogy csinálni kéne esetleg egy GitHub repozitorit, ahova együtt tudjuk felírni ezeket a dolgokat, és egy alkalmazást összerakunk. Például egy to-do application-t, amit mindenki nagyon szeret.
Főleg Róka.
Kettőt. Az egyikbe felírjuk, hogy majd kell a következő to-do-t megcsinálni.
A másikban meg hivatkozunk az elsőre, és akkor ez rekurzív lesz.
Igen.
Jó, hogy említettétek ezt a to-do applikációt, mert azzal rendszeresen találkozok különböző tutoriál oldalaknál, hogy felvetnek valamilyen nagyon új hype-os framework-öt vagy keretrendszert, ugyanaz, mindegy, és az egyedüli példa, amin bemutatják a nagyszerű új funkcionalitást, az, hogy csinálnak egy to-do applikációt, és amikor meg ténylegesen használod, és kiderül, hogy milyen az igazi szintaxis, amikor valamilyen tényleges production kódot kell csinálni, vagy olyat, ami az ügyfélnek kell, vagy a ügyfél igényei szerint, akkor már lehet, hogy ténylegesen nem lesz szebb a kód, vagy lehet, hogy még rosszabb lesz, mint a jelenlegi kódbázis, amit használ a cég.
Van egy todomvc.com-os, ezt most küldtem el neked a linket Slack-en oldal, ami pontosan erre hivatott, hogy ugyanazt az applikációt ugyanazzal a CSS-sel különböző keretrendszerekben megírják.
Na, akkor ez körülbelül ugyanaz, mint a Wikipedia oldala a Hello World alkalmazásoknak, ahol minden nyelvbe leírják.
Oké, csak ez nem, tehát a Lali pont azt mondja, hogy ez nem ad választ azokra a kérdésekre, hogy amikor egy komplexebb dolgot kell megcsinálnod, mint egy Hello World, akkor mivel fogsz szembesülni, milyen problémákba fogsz ütközni?
Általában egy specifikus problémát szoktak földobni, és úgy adják elő, hogy hát mindenkinek az a problémája, hogy mondjuk túl sok sorba, hogy kettővel több sorba kerül beírni a nem tudom milyen lokális változó deklarálását ebbe a frameworkbe, hogy ez működjön. Hello, nyuszi fül.
Erre egyébként született már egy GitHub repo, ez a Real World program, vagy problém, valami ilyesmi. Majd a Facebook csoportunkba megosztjuk a linkjét, és itt egy való életbeli problémát kell megoldani többféle framework használatával. Ez pedig egy médiumos oldal, ahol lehet vótolni az adott cikkekre, cikkeket föltenni, meg letenni, meghatározott API van hozzá, és akkor le lehet fejleszteni bármilyen framework-kel, vagy amivel csak szeretnéd, a backendet is, meg a frontendet is, amelyiket választod, vagy akár mind a kettőt.
Na, csak ne menjen át a készített kód Enterprise FizzBuzz alkalmazásba.
De akár azt is megcsinálhatod, csak tehát, hogy ez a repo, ez tényleg arra született, hogy ne a Hello World-ök száma szaporodjon, hanem egy tényleg ilyen való életből vett problémát valós framework-ökkel hogyan néz ki, hogyha azokkal fogjuk megcsinálni. Tehát erre a kérdésre ad választ.
És amúgy a projektekhez nem elég maga a view, és kell mondjuk a state management, meg a rootolás is, ezekkel a libekkel mi a helyzet?
ViewRouter és VueX, ha jól tudom, jött a View 3-hoz is.
De már kijött a release, vagy még a beta, vagy valamilyen más stádiumban van?
A ViewRouterről én úgy hallottam, hogy az kijött. valószínűleg a Vue X
is. Így van, tehát a Vue Router az kijött, és ha jól tudom, a Vue X is, de jelenleg az még beta szerintem. Így van, a Vue X az még beta, sőt a Vue Router Next is beta, ha minden igaz.
Ja, tényleg, ahhoz egy külön repo van most már, nem a Vue Router-t így viszik van tovább, hanem Vue Router Next néven. Biztosan fog okozni egy kis kavarodást majd.
Ezzel szemben a DevTools Extension az elvileg, ha jól tudom, működik most már az új Vue-val is, ami tök jó, nagyon gyakran használom, szerintem napi szinten, és egyébként sokkal szebb is lett.
Itt mondanék egy érdekes hasonlatot, vagy párhuzamot megint csak a React világából. A React-nek a Vue-X alternatívája
a Redux.
Redux, köszönöm, nem jutott eszembe, úristen, derék használtam már több mint két hónapja, és akkor már el kell felejteni. A Redux, a React átvette a Reduxnak a mentalitását, és van most már natív React-es Redux-szerű megoldás is, hogyha valaki nem akar egy Reduxot föltelepíteni a projektjéhez, akkor tudja használni a Use Reducer nevű React hookot, és azzal körülbelül ugyanazt a funkcionalitást fogja elérni, mintha egy Reduxot föltenne. Nem teljesen kompatibilis, de mondjuk rá, hogy akkor az a szabvány akkor a felé lehet elmenni, mint amikor a jQuery-t lecseréled egy Document Query Selectorra.
Beszéljünk a breaking changes-ekről egy kicsit szerintem. Hiszen a Vue 3-ban jött egy-kettő breaking changes, ami legalábbis minket cégen belül szerintem nagyon-nagyon fog érinteni. Ez pedig az, hogy az inline templétek mostantól nem lesznek támogatva.
Nálunk szerintem az lehet, hogy kicsit probléma lesz, mert nekünk fontos volt eddig használni az inline templéteket. Most lehet, hogy más megoldásokat kell keresni, vagy akkor még maradni az inline templéteknál.
Szóval, a Vue 3-ban képzeljétek el, hogy eltűntek a filterek.
És ez miért baj, hogy eltűnt egy filter?
Nem egy filter tűnt el, hanem az összes filter. Azért, mert a bitwise operátor nem működött ugye a JavaScriptben, ugye a pipeline. Ez azt jelenti, hogy mostantól, hogyha szeretnéd megírni filtereket, akkor az egy plugin segítségével tudod megtenni, vagy ugye függvénybe kiszervezed. Ez azt jelenti, hogy ha szeretnél egy szöveget nagybetűssé tenni, és utána megfordítani, akkor ahelyett, hogy beírod volna, hogy szöveg, pipe, nagybetűs, pipe, fordítás, most függvényekbe kell csomagolnod az egészet, hogy még olvashatatlanabb legyen a kódod.
Nem, ez igazából csak egy ilyen szintax cukorka volt, hogy nem kellett függvénybe paraméterként átadni, hanem ilyen másfajta szintaxissal lehetett a függvényhívást megcsinálni. És akkor most, hogyha jól értem, akkor ez kiesik a pakliból.
De ez még ilyen Angular 1-es feature. Ez még abba jött elő.
Cserébe viszont kikerült az IE11 support is alapból a main bundle-ből. Ez nem tudom, hogy kinek jó hír, kinek rossz. Bábeleseknek biztos jó hír, meg a Core IE-s fejlesztőknek, hiszen sokkal több letöltésük lesz nekünk, viszont annyira nem, hiszen ismét egy dolog, amit konfigurálnunk kell.
Konfig az élet. Minden konfigurálni kell.
Hát így van.
Konfig for life.
Még egy rossz hír. Az event buszról lekerült ugye az on, a once és az off methods is. Ezáltal azt javasolja a hivatalos Vue 3 fejlesztői közösség, hogy használjunk egy külön library-t, a meet library-t. Elvileg ugyanaz az API-ja, mint a Vue 2-nek, én még nekem nem volt alkalmam kipróbálni és használni, de hogyha ők mondják, akkor én elhiszem nekik, hogy ugyanaz.
Úgy gyerekek, akkor én valami nagyon outdated composition API-t használok, vagy nem tudom micsodát, mert ott a $on, $once azt még így napi szinten használom.
Nem, event buszon.
Igen, event buszon. Igen, ott. Event busz, az a Rip. Új Vue instance.
Még egy fontos breaking change, a reaktív változók, tehát neki kicsit most változott az API, és most igazából be kell húzni egy ilyen ref nevű függvény, és akkor abba definiálni a változókat. Ez kb. Úgy néz ki, hogy definiálsz egy változót, amelyiknek az értéke a ref függvény, és a ref függvény paraméterbe meg kell adni a változó értéket, ami lesz majd valamikor reaktív. Tehát, hogy most már nincs ez a data return, ami eddig volt, és most már ebben ezzel a ref függvény segítségével kell használni.
Így van, ugye a ref a háttérben proxy objekteket használ, és így tudja ezt megvalósítani. Egyébként ennek a segítségével tudjuk elhagyni a discode szót is, ha jól tudom.
Ez megint csak egy az egybe analóg a React-féle ref változóval, vagy ref megoldással. Use ref, hogy pontos legyek.
Ellenben van a reaktív komponens is. Szóval a Vue 3-ban, hogyha reaktív objektet szeretnél létrehozni, akkor nem elég a ref kulcs szót használnod, hiszen az csak primitívekre van. Ellenben a reaktív az objektekre is jó. Ez azt jelenti, hogyha jobban megfigyeltétek, volt egy olyan lehetőség a Vue 2-ben, amit nagyon nehezen lehetett előidézni, ez pedig az volt, hogy leszakadt az observer az adott objektumról bizonyos mélység után, ha pontosabb legyek. Róka ehhez szerintem jobban hozzá tud szólni majd. Ellenben ezt most megoldja ez a reaktív, hiszen ez a reaktív, amit behúzol, ez ugyanúgy működik majd, és ha jól tudom, erről már nem tud leszakadni végtelen mélységben sem az adott observer. Igazából eléggé sok mindent lehetne még beszélni a Vue 3 új feature-eiről, nem feleslegesen írtak tele több száz oldalt, ha jól tudom, eddig a fejlesztők a dokumentáció kapcsán, ezért inkább beszéljünk egy utolsó dologról, és zárjuk is le a témát, mégpedig ez a read-only legyen, ami, ha jól tudom, egy reaktív vagy egy sima objektumot tud olvashatóvá tenni, ezáltal csak olvashatóvá tenni, ezáltal újra feltalálva magát a konstansokat JavaScripten belül. Azért fontos ez a read-only proxy egyébként, mert a Vue 2-ben használatos deep selectort is tudja kezelni, anélkül, hogy ezt deklarálnánk. Magyarán a read-only az magyarul. Szóval a read-only az alapból deep, ez azt jelenti, hogy bármilyen mélységig read-only-vá tudja tenni az adott objektum kulcsait.
Akkor házon belül behuzalozták Michael Jacksonnek a Deep Freeze nevű library-ét.
Vue 3-ról egy konklúziónk szerintem közös, mindenki nevében arra beszéltek, hogy nézzünk bizakodva rá, hiszen nagyon sok új dolog van benne, viszont várjunk vele még egy kicsit, mert hogy még lehet, hogy lesznek benne olyan változtatások, illetve amik törnek. Ha jól tudom, pluszban még nem igazán vannak hozzá tananyagok sem, még az official documentation is változik. Innentől kezdve még egy kicsit rájunk vele, de én már használtam, és nekem nagyon tetszett. Szerintem a többiek is így vannak vele.
Történt mostanában egy pár érdekesség, csak ilyen rövid hírek formájába szeretnénk megosztani. Az egyik egy korábbi témához kapcsolódik, ugye a Facebook megvette az Instagramot, és hogy ez tudatosuljon is mindenkiben, ezért át is nevezték az appot Instagram by Facebookra. Most viszont a Facebook közeledett egy kicsit az Instagramhoz, mégpedig ugye a Facebookból próbálja kiszervezni a chatet a Messengerbe, és a Messengernek a favikonja és a Instagramnak a favikonja összemörcsölődött, és ilyen kicsit ilyen furcsás, pirosas, kékes, lilás lett. Következő ilyen újdonság, ez a Google Meet-tel kapcsolatos. Egy pár újdonságot bevezettek, igazából ezeket már október elején bevezették, csak ide legalábbis én a felvétel napján tapasztaltam. Az egyik ilyen újdonság, hogy megbeszélés közben lehet kérdéseket feltenni. Ugye eddig is lehetett a chatben ilyen kérdéseket feltenni, viszont ami újdonság, hogy ezeket lehet hidden módon feltenni, úgyhogy csak a prezentálólásra, illetve hogyha esetleg nem jut idő a megválaszolásukra, akkor van arra lehetőség, hogy ezeket letöltsük, és majd későbbiekben egy újabb prezentációban mondjuk megválaszoljuk. Illetve újdonság még, hogy lehet szavazást indítani, ahol azonnal ki lehet kérni a jelenlévőknek a véleményét valamilyen témával kapcsolatban. És még egy nagyon hasznos újdonság lenne, csak szerintem egy kicsit még dolgozni kéne rajta, ez pedig, hogy lehet rajzolni ilyen közösen. Ami miatt azt gondolom, hogy egy kicsit még fejleszteni kellene rajta. Szerintem nagyon jó lenne, hogyha össze lehetne mergelni a rajzolást a prezentációval, mert az szokott például gondot okozni, hogyha mondjuk nézünk egy kócsort így közösen, ilyen távolról, home office időszakban, akkor úgy sokkal könnyebb bekarikázni, hogy én arra a változóra gondolok, mint ott kibogadászni, hogy igen, a 168. sor 56. karakterénél ott látod az?
De nekem, mint a Slacken?
Slacken is van igazából. A Dunak Zoomon és Slacken is megtalálható már ez a funkció, Google Meet az még mindig nem tökéletesen működő.
De csomó mindent meg jobban tud már, tehát azért van.
Szépen lassan haladunk.
De egyszer össze kéne számolni, hogy hány darab ilyen beszélgetős platform van telefonra vagy akár desktopra.
Indokolatlanul sok szerintem.
Nálam van Viber, Hangouts, Messenger, Skype.
WhatsApp, gondolom.
Micsoda? Ja, igen, az is. És mindegyik univerzális akar lenni, mert fölteszed, és azonnal az SMS-eidet is lekezeljük, meg a hívásaidat. És én ezt nem akarom.
A mai napra az utolsó témánk. Erről már volt korábban szó, viszont most egy kicsit így más szempontból tudnánk körbejárni. Az NPM-en mindenféle támogatásért kunyeráló kódok. Lali, csak így téged megszólítanálak ezzel kapcsolatban.
Egy pár évvel ezelőtt kérdezte azt egy ilyen JavaScript-es szörvébe talán a GitHub, hogy milyen módon lehetne támogatásokat gyűjteni a azoknak, akik open source kódot csinálnak. És tényleg vannak olyan csomagok, amelyek nagyon hasznosak, és milliók használják meg, nagyon sok kód függ azoknak a működő képességétől, és tényleg megspórolják az embernek a munkát. Hozzá kell tenni, hogy nem új keletű dolog, amit az NPM kitalált ezzel az NPM funddal, vagy egyáltalán ezzel az egész architektúrával, ez csak egy megoldás, mert eddig is volt az, hogy valamilyen támogatói badge-et kiraktak az emberek a README tetejére, és akkor ott volt az, hogy a code coverage 98% support me on PayPal, és nem tudom, build failing, vagy build status az, hogy pezd, meg hasonlók. Tehát megvolt rá a mód, hogy supportereket találjanak a fejlesztők maguknak, viszont előjött az, hogy most akkor az NPM szeretett volna egy házon belüli megoldást is találni erre, és megszületett az NPM-nek ez a funding opciója, amit azt hiszem a GitHub-on lehet beállítani például. Ott kifejezetten van erre egy szakosított eszköz, ami összerakja neked a konfigurációt, ami alapján már rögtön tudod is spammelni az emberkéket, akik telepítik a moduladat, hogy te neked igenis az jó lenne a funding. Na most a kérdés az, hogyha van egy nagyon összetett csomagod, ami sok réteg.
De várjál, mi ezzel a probléma?
Hát először is az, hogy elvész a tényleges, hát először is a nincs meg az a pontos információ, amikor megkapod az arcodba, hogy ez és ez a fejlesztő szeretne támogatást, hogy ki is az, vagy minek a kapcsán van nálad az a repo, vagy az a csomag. Ismerős nektek biztos az a szituáció, amikor felraktok egy NPM csomagot, mondjuk a webpacket, vagy valamelyik plugint, és már is azonnal 12 000 node modul vagy dependency kerül be a rendszeredbe, és utána próbálod kinyomozni, amikor az egyik eltörik, hogy mégis kinek szóljál, kinek kell frissítenie valamit. Jó, hát most igazából nincs a feltétlenül kötekedős hangulatom az NPM fundnál, de valóban, amikor én telepítek egy csomagot, akkor van ott annak a helye, hogy jelezzék nekem, hogy a csomagkészítője az szeretne támogatást?
Hát de mikor máskor?
Ugyanilyen volt, amikor, vagy legalábbis hasonló szituációba sorolnám azt, amikor a Bitbucket nagyon támogatta éppen valamelyik Pride megmozdulást, és a push üzeneteknél, amikor éppen fölpusholtad a csomagodat, akkor jött válaszba az, nem azt a csomagodat, róka ne vigyorogjál, amikor fölpusholtad a package-edet, ez se jobb, ez se sokkal jobb, visszajött a default válaszba egy szivárvány színű ASCII grafikás Bitbucket logó, és orbitális nagy botrány tört ki belőle, hogy ez egy olyan dolog, aminek nincsen helye, vagy nincsen köze ahhoz, ami éppen a kódnál történik. Tehát, hogy ott a politikát bevonva érezték.
Ez fizetős, vagy ingyen verzióban volt?
Ingyenbe. Mindenki megkapta, aki a Bitbucketre pusholt.
Hát akkor miért mindenkinek van valami, tehát hogy ha ingyenről van szó, akkor a felhasználók, ők a termékek.
Az igazi kérdés az, hogy hol van helye annak, hogy a fejlesztő az kérjen valamilyen viszonzást a befektetett munkája kapcsán.
Na, képzeld csak el, hogy mondjuk szeretnéd használni a tök mindegy XY csomagot NPM-ről, és így már fejből tudod, hogy ennek a csomagnak az a neve, hogy XY. Ezért nem fogsz fölmenni az NPM oldalára, nem fogsz fölmenni az ő GitHub-jára, tehát ezeket a platformokat nem is látod. Hiába tesz oda valamilyen csalogató linket, hogy léci, támogass minket, ezeket nem fogod látni. Hanem csak beírod, hogy NPMI XY.
Hát ezért jó, hogy azt mondják, hogy egy darab emberke szeretne támogatást kérni, ahelyett, hogy hatalmas listába rögtön ki is a STD Out-ra ki is írják, hogy kik kérnek támogatást, és még linkeket is odarakosgatni. Úgyhogy megoldás jó, csak egyáltalán az a koncepció kicsit érdekes, hogy a pénzt kérni a NPM csomagokért.
Nem, tehát szerintem egyébként ezzel nincs baj, mert hogyha valaki így az idejét áldozza a közösségért, akkor miért ne adhatna a közösség erre valamilyen anyagi választ? Szerintem ezzel ilyen szempontból nincs baj. Olyan szempontból inkább érzem a bajt, hogyha én igenis azt mondom, hogy ó, hát nekem ez nagyon sokat segített, és én ezért támogatom, na utána még a következő percben is ugyanúgy fog kunyerálni. Tehát olyan, mintha ott áll egy, az ajtóban egy koldus, aki tartja a markát, és hiába nyomok bele akármennyi pénzt, ugyanúgy tartja tovább a markát. Én ezzel a részével nem tudok egyetérteni, viszont erre pedig az lenne a megoldás, hogy csak úgy lehet NPM csomagokat telepíteni, hogyha autentikálsz, és hogyha autentikáltál, akkor valamilyen módon rögzítik, hogy a te usered már támogatta azt a csomagot, szóval egy csomó kalamajkát hoz magával.
A kód írása, mint autentikációhoz kötött tevékenység, az nekem sokkal jobban kivágja a biztosítékot, mert múltkor is volt az, hogy Visual Studio-t próbáltam megnyitni, és azt mondta, hogy lejárt nekem a 30 napos triál időszak, amiről nem is tudtam, hogy van, mert csak fölraktam, mert nem tudom már miért, és hogy jelentkezzek be, hogy tudjam folytatni a free, nem tudom milyen csomagomat. És értem, hogy adat kell, de a Visual Studio-val szembe, a Visual Studio kódnál meg nem kérnek autentikációt, hogy egy, most nagyon sok embernek fog fájni, amit mondok, de egy feltupírozott szövegszerkesztő az ne kérjen már bejelentkezési adatokat.
Erről volt szó az előző adásban, amikor is gyakorlatilag az volt a konklúzió, hogy ha valamilyen termékért nem fizetsz, akkor te saját magad vagy maga a termék. Tehát a te adataiddal fizetsz. Érte. Nem sokat ugyan, de ott az e-mail címed, neved, nem tudom, lábméreted, amit éppen megadsz.
De ha fizetsz, akkor azzal is már az adataidat odadod, tehát nem tudod azt mondani, hogy jó, fizetek, de nem adok adatot. Mert ahhoz, hogy tudd igazolni, hogy fizettél, ahhoz neked az adataidat oda kell adnod. Na, itt akkor 22-es csapda van.
Ez nem 22-es csapdája, hanem csak simán többet fizetsz.
Hát mikor telepítesz, akkor ott van ilyen pár checkbox, hogy elfogadom, meg ilyenek, tehát hogy...
De amikor mondják, hogy C-Sharpot azt például csak Visual Studio-ba tudsz fejleszteni, és neked akkor kötelező elfogadnod a feltételeket, akkor...
Ádám, neked mi a véleményed erről az NPM Fund dologról?
Az NPM Fund dologról röviden annyi a véleményem, hogy nem szoktam nézni az STD autót, tehát hogy ott errorról majd szól úgyis a Shell, aztán a többi az engem... mert valami őszintén nem érdekel, az egy kicsit jobban...
És olyankor sem szoktad nézni, amikor mondjuk egy build szerveren azt nézed, hogy a te aktuális csomagod milyen állapotban bildelődik, és tényleg sikerülni fog-e a release? Akkor azért illik megnézegetni azt a logot.
Hát igazából most, hogy közben leállítom, és akkor azért lesz piros, hogy a végén lesz piros, az most már más, nem?
Akkor nézi általában de az ember, hogyha nem működik, hogyha piros.
Ja. Ha zöld, akkor nem nézel.
Oké, de érted, tehát, hogy piros lett, valamiért eltört, és nézed, keresed a hasznos információt a logban, de nem találod, mert tele van szemetelve kunyerálással.
Na jó, az NPM Fund az még valamennyire a kultivált megoldások közé tartozik, mert tényleg csak plusz egy sort vesz el az STD Outból, vagy plusz egy sort ad hozzá, lehetett volna rosszabbul is megoldani. Ettől függetlenül majd jön mindenféle hasonló. Már várom, hogy mikor jönnek a reklámok a NPM-be.
Egyébként szeretném még annyit hozzátenni az NPM fundhoz, hogyha valakit nagyon zavarnak a fundok, akkor csináljanak egy .npmrc fájt, és írják be azt a fund equals false szöveget, és eltűnik minden.
Van ilyen opció? Miért nem ez a default?
Van.
Hát... Na de ezt most mindegyik repónál külön nekem meg kell írogatni. Ez is olyan, hogy annyi energiát nem ér meg.
Elég a Global Home Directory-be beleírni ezt.
Képzeld el, milyen lenne az a böngésző, ami alapból tiltaná a reklámokat, és külön egy ilyen rejtett feature-be be kéne kapcsolni, hogy de én mégis kérek. Vajon hányan kapcsolnák be?
Annak viszont az valamennyire megint csak pozitívum, hogy nem repozitorihoz kötik az NPM fundot. Tehát nem azt mondják, hogy az Angular valahanyas verziója szeretne támogatást, hanem az Angular készítője. Tehát még az lenne jó, hogy egy NOP repo, amelyik tényleg csak egy olyan függvényből áll, ami nem csinál semmit, az szeretne fundingot, mert olyan sokan használják az ő kódját. Támogassátok azokat, akik NOP repókat csinálnak. Ők az alapkövei a informatikának.
Egyik korábbi podcastben néztük, akkor volt vagy öt.
Azok mit tudnak?
Hát no operation, tehát semmit nem csinál. Telepíthetsz egy olyan csomagot, ami nem csinál semmit.
Ez csodálatos, ilyet még én is tudok írni.
A hatodikat megírhatod.
Ez arra jó, hogy ne kelljen megifelned a callback-edet, hogy van-e, hanem azt mondod, hogy by default nope, és akkor meghívhatod, max nem történik semmi.
Akkor lehet az a konklúziónk, hogy akit nagyon zavarnak, az beállíthatja magának NPMRC-be.
Voltak ennél már zavaróbb feature-ök is a IT világba. Ez talán elfogadható még.
ennyi fért ebben adásban. Ha esetleg valakinek van bármilyen kérdés vagy visszajelzés, akkor nyugodtan lehet írni nekünk Twitteren, Facebookon, vagy akár e-mailben. Csatlakozottak a mi Facebook csoporthoz, amelyiknek az a neve, hogy DevTales Podcast, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
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 Sziasztok!